Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéit. Ezeket részben egyházunk felolvasásuk kijelölte, másrészt pedig én magam választottam. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetében, az 5. verstől a 8. versig a következőképpen. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlóak, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, a hegyi beszédből felolvasott tanítás tárul ma elénk. Egy másik bibliai igével szeretném kezdeni, ami egy nagyon kedves igerészem, mindig megérint és mindig elgondolkozom rajta, amikor a szolgálatra készülök. Lukács evangéliumában Jézus, amikor a bevonult Jeruzsálembe, és aztán az első cselekedete, hogy a templomot megtisztítja, azt mondja, hogy az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek, akkor azt olvassuk utána, az író Lukács evangélista írja, hogy a farizeusok, az írástudók a nép véneivel együtt azon voltak, hogy hogyan veszítsék el Jézus, de nem találták még a módját, hogy hogyan végezzenek vele, és leírja Lukács evangélista itt is egy nagyon fontos rész, hogy azt mondja, hogy mert a nép rajongott érte, ugyanis ő úgy tanított, mint aki hatalommal bír, és nem úgy, mint az ő vezetőik. És itt rejtőzik valahol az imádságnak a kulcsa is. A Jézussal való, az Istennel való mélységes belső kapcsolatunkban. Onnan fakadnak fel azok az erőforrások, amelyek, ahogy Ravasz László református püspök mondja, amelyek megszépítik az életet, nem elfeledtetni akarják velünk az életet, hanem amelyek megszépítik, az Isten erőterébe hoznak bennünket, ahol láthatjuk mindazt, amit Isten az ő fenségében, szentséges titkaiban feltár számunkra, megismertet velünket az ő mennyei világának valamennyi hallatlan gazdagságával, és amellyel szeretne bevonni bennünket is, hogy mint tanítványok így aztán helyesen és jól imádkozva a közösségnek, ennek a világnak a sóvá és világosságává váljunk. Az Úr Jézus a helyes imádságról beszél, és testvérek, hadd tegyem fel az első kérdésemet felétek, hogy mi imádkozó emberek, vajon meg tudjuk-e szokni azt a csodát, hogy csak úgy odaállhatunk a világ mindenség ura elé, és kiönthetjük neki a szívünket. És szerintem, ha elgondolkozunk egy pillanatra, akkor azt mondjuk, hogy ez valami hallatlan nagy ajándék Istentől. Tapasztalatból tudjuk, testvérek, hogy akik naponta megszólítjuk őt, hogy mi mindent kaptunk az egyéni életünkben, a gyülekezeti közösségünkben, ami mennyei atyánktól ima meghallgatásként. Visszaemlékezünk, hogy hányszor engedett közel magához, kiemelt bennünket a csüggedésből, vagy éppenséggel a közönyből, kaptunk tőle értelmet és igaz lelkületet a helyes döntésekhez, és sokszor minden értelmet meghaladó békességgel töltötte el háborgó, vagy éppen szorongó szívünket. Ennek ellenére nem szeretnék ma ebben az áhítatban, ebben az együtt gondolkozásban lelket romboló lenni, de Jézus ma itt éppen arról beszél a hegyi beszédben, hogy bizony lehet rosszul is imádkozni. Azt mondja, hogy két óvást szeretne felénk elmondani, és egy biztatást. Két óvást, hogy az Úristen oltalmazzon meg bennünket attól, hogy képmutató farizeusi módon, vagy éppenséggel pogány módjára váljon a mi ima életünk, és biztatni szeretne bennünket abban, hogy mindig gyermeki lelkülettel járuljunk a mi mennyei édesatyánkhoz. Azt mondja Jézus, hogy ne úgy imádkozzatok, ahogy a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő bőbeszédűségekért hallgattatnak meg. De hát hogyan? Hát a pogányok imádkoznak? Tennénk fel először a kérdést magunkban. És jogos ez a kérdés, mert van a pogányságnak az a formája, amelyre mi gondolunk, amely valójában nem ismeri az imádságot, mint az Istennel való mélységes, bensőséges párbeszédet és annak az erejét, amely teljesen kívül, figyelmen kívül hagy mindenféle istenséget, és ahol az ember már a maga önteltség, hogy legyen meg a felséges, mindenható Istennek az akarata, hanem az, hogy legyen meg az én akaratom. Vagyis ebben az imádság formulában fel se vetődik az, még gondolati szinten sem, hogy az Isten akarhat bármit az embertől, vagy egyáltalán van-e mondani valója a kérőhöz, mert nem ez a lényeges. Második világháborúban élt egy német evangélikus lelkész, az evangelizációnak a lelkes alakja, Wilhelm Busch, lehet, hogy hallottak már róla a testvérek, nagyon ismert könyve is van, a Jézus a mi sorsunk, akinek nincs meg otthon, csak olyan óvatosan zárójelbe teszem, tessenek megvenni, egy hallatlanul jó mű. Mindenkinek kell, hogy meglegyen otthon a könyvesportán, és ráadásul nem csak úgy helyenként, mint a Biblia, hogy van Bibliám is, hanem úgy, hogy az ember átolvasta legalább egyszer, kétszer, háromszor, nagyon-nagyon jól, nagyon gyakorlatiasan mondja el azt, hogy az emberiségnek, az emberi természetünknek mi a katasztrófája, és hogy Isten ebből a katasztrófából hogyan szeretne bennünket kivonni. Na szóval ő egy alkalommal szellemesen azt írja ezen a helyen, hogy sajnos sok magát kereszténynek tartó ember is ilyen pogány módon gondolkozik Istenről és az imádságnak a jelentőségéről. Vagyis az akkori német környezetéről gondolva azt mondja, hogy ezek az emberek azért gyártottak maguknak olyan valakit, akit elneveztek jó Istennek, hogy aztán mondhassák, hogy azért van, hogy segítsen engem, és minden körülmények között megsegítsen egy derék németet, ide lehetne zárójelbe tenni egy derék magyart, hogyha naponta nem iszik többet két korsó sörnél. Csak ugyan érdemes, testvérek, bűnbánattal megvizsgálnunk, hogy nem bújkál-e, hogy sokszor a mi ima gyakorlatunkban, vagy gondolkozásunknak a legmélyén is ez a modern pogány gondolat. Hogy a gyakorlatunkba nincs-e bebeszivárogva, amikor például valaki majdnem minden nap szó szerint ugyanazt az imádságot mantrázza, mondja el az Úristennek. Ilyenkor arra gondolok, testvérek, hogy vajon mit szólnátok, vagy a szeretteink mit szólnának, hogyha minden nap csak ugyanazokat a sztereotíp mondatokat mondanánk el. Lenne egy 10-20 mondatból álló felépített sztereotíp mondatunk, és mi mindig ugyanazokat a klisséket mondanánk el. Úgy gondolom, hogy ez nem egy bensőséges és meghitt kapcsolatot tárna fel elénk, hanem sokkal inkább egy felületes kapcsolatot. Jézus azt mondja, hogy ne így cselekedjünk. Meg úgy se, ahogy azt a képmutatók, meg a vallásoskodók teszik. Nem furcsa ez? Hát kihez szól az imádság valójában? Nem Istenhez? Akkor, ha Istenhez szól az imádság, akkor elgondolkozunk itt az evangélium ige szakaszban, hogy miért fontos az, hogy lássák ezt az emberek. És meg is kapjuk a választ, mert igazából ezek az imádságok nem Istenhez szólnak, hanem emberekhez. Emberekhez történik az imádság, egymáshoz imádkoznak. Onnan várnak elismerést, válveregetést, hogy mennyire szépen imádkoztál, mennyire jól fogalmaztad a mondatokat, mennyire kegyes vagy, mennyire jól vagy járatos az imádság formuláiban. Azt mondja Jézus, lehet, hogy meg is kapták a jutalmukat, és ezzel be is fejeződött a dolog. El sem jut Istenig az, amit mondanak, mert végső soron valójában neki, nem is neki szánják. Tudnak ők több tartalmas imaszöveget elmondani, amit úgy gépiesen elmondanak, többször akár egymás után is, de ha megnéznénk, megvizsgálnánk, akkor igazából annak nincsen semmi értelme, mert valójában nem az értelmük és nem a szívük van benne, hanem csak a szájuk mozog az imádság kapcsán. Ez pedig, testvérek, arra gudjatok, de nem nevezhető imádságnak. Ráadásul azt akarják, azt olvassuk a szövegben, hogy lássák őket, hogy mások is hallják őket, hogy egymásnak imádkoznak, hogy, és mielőtt megdöbbennénk, mielőtt ledöbbennénk, sajnos hogy hozzak erre gyakorlati példákat is keresztényi közösségekből. Amikor valaki például azt mondja, testvérek, hogy köszönöm Uram, hogy segíthettem neki. Hát ez ne haragudjatok, testvérek, de ez nem imádság. Ez dicsekvés, vagy annak egy burkolt formája. Vagy amikor valaki ezt mondja, hogy bocsáss meg az ellenségemnek, hogy megint megbántott engem. Hát ez sem imádság, testvérek, hanem ez valójában vádaskodás, meg panaszkodás. De nem csak ilyen magamutogató formája létezik az imádságoknak, testvérek, hanem van ennek a fordítottja is, amikor valaki rejtőzködik, amikor valaki titkolni kezdi azt, hogy ő szokott imádkozni, amikor szégyeli mások előtt, amikor nem akar arról beszélni, hogy az kiderüljön. Mert azt mondja, hogy igen, itt a templomban ennek megvan a helye, ennek megvan az ideje, de a munkahelyen ne tudják azért mégsem, hogy én imádkozom. Sem étkezés előtt, sem egyáltalán nem illik valójában erről beszélni, és nem illik erről így nyilvános formában vallást tenni, mert elbújunk sokszor testvérek amögé, a féligasság mögé, hogy a hitem valójában az egy magánügy. És ez nagyon nagy félreértés, mert hogy valójában, ha valami, hát akkor a hitünk az, ami a leginkább a közügy, ami leginkább tartozik a nyilvánosság elé, amivel leginkább tudunk mutatni iránytűként a mi Urunkra és megváltónkra. Aki úgy áll meg Isten gyermeke előtt, mint az ő gyermeke, azt olvassuk ebben a szakaszban kimondatlanul is, hogy az imádkozik helyesen. Felismerni azt, hogy mi az Istennek az akarata az én életemre nézve, és arra áment mondani, hogy Uram, úgy legyen, és utána pedig azt tapasztalni, hogy sokkal nagyobb békességben, világosságban járok, és tudok tovább menni az úton, az Isten áldásának a megtapasztalása. A gyermek beszél az édesapjával. Egyszer egy lelkész testvérem említette egy jelenetet, amelynek minden mozzanata valójában prédikáció, még ma is a hallgatóság számára. Azt mesélte, hogy egyszer egy 4 év körüli kisfiú állt egy szép szál édesapa mellett, aki beszélgetett valakivel. Aztán elunta magát a kicsi, és ahogy a gyerekek szokták, a kezét felemelve kérte, hogy vegye fel az édesapa. Az édesapa lehajolt, és a karjára vette. Aztán látni lehetett, hogy megváltozott az arca a kicsinek, mert más lett a világnézete, az életszemlélete onnantól kezdve. Már nem csak a cipőket, meg a nadrágszárakat látta, hanem az édesapja szemmagasságából kitárult a horizont, és egy új világ nyílt meg előtte. Amikor kigyönyörködte magát, valamit sugott oda az édesapjának a fülébe. Az édesapja kedvesen azt mondta, hogy nem. Amikor aztán még egyszer próbálkozott, az apa ismét csak azt mondta, hogy most nem. Egy picit elszontyolodott, de végül felderült az arca, és mohó öleléssel átölelte az édesapja magát, édesapja nyakát, és azt mondta, akkor jó. Azon gondolkodtam, hogy szeretnék én így imádkozni, testvérek. Hogy abból a beszűkült élethorizontból felkerülni oda az Isten perspektívájába, honnan a dolgok egészen más módon látszanak. Ahonnan láthatom azt, hogy mi az, ahogy Isten látja, hogy Isten szemléli a dolgokat, és hogyha oda viszem a dolgaimat, és azt mondja, hogy nem, akkor átölelem azt a drága atyai kezet, vagy átölelem az atyát, és azt mondom, hogy akkor jó. Mert tudod, hogy mi az, amire nekem szükségem van, édesatyám. Egyszer egy konfirmáció órán a lelkész a következő kérdést tette fel a konfirmandusoknak, hogyha Jézus azt mondta, hogy menjünk be a belső szobánkba, akkor miért szükséges valójában nekünk imádkoznunk, hogy miért is szükséges számunkra az imádság. Egy fiatal lány zseniálisan válaszolta meg ezt a bibliai kérdést az Istentől kapott világossággal, mert azt mondta, hogy azért imádkozunk mi a mennyei atyához, mert miközben a kéréseinket elmondjuk Istennek, rájövünk arra, hogy a kéréseink jók-e. Igen, testvérek, pontosan. Ezért, mert nem neki van rá szüksége, hogy nekünk mire van szükségünk, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy az Atya perspektívájából, az ő horizontjából meglássuk azt, hogy mi az, ami igazából lelkileg, szellemileg és testileg is megelégíti és eltölti a mi életünket igazi és tartós örömmel. Mert mi sokszor követelünk tőle olyasmit, amiből csak bajok lennének, bajok származhatnának, és ami igazából nem jó, vagy nem nekünk való. Amit ő azért nem ad meg, és azért mondja azt, hogy mint az édesapa annak a gyermeknek, hogy most nem, vagy éppen nem. Ő jobban tudja, de azért csak mondjam bátran, mert a kérés közben sokszor világossá lesz számomra is, hogy amit kértem, az talán nonsens, talán éppen nem helyén való, talán nem oda való, vagy éppen nincs is szükségem rá. Mit is jelent a gyermeki lelkület? Hogy elmondok mindent az édesatyámnak, hogy úgy beszélgetek vele, ahogy talán az édesapámmal szükséges, és ezt nagyon nehéz megtanulni. Különösképpen testvérek, amikor a gyermekkorunktól kezdve esetleg volt egy rossz apa és fia közötti kapcsolat, vagy egy rossz apa és lánya közötti kapcsolat. Mert itt ehhez bizalom kell. Egy mélységes belső kapcsolat, ahol tényleg úgy tudok beszélni Istennel, mint a legközelebbi hozzátartozómmal, a legtitkosabb bizalmasommal. Jézus erre szeretne tanítani bennünket, hogy így ismerjük az Atyát, hogy rajta keresztül így járuljunk bizalommal napról napra hozzá, és hogy az ő közelében megtapasztaljuk azt, hogy egyre inkább felszabadult, megszabadult életben kitágul számunkra ennek a világnak a horizontja. Vagy fogalmazhatom így is, hogy a mindenható Isten, aki értünk emberré lett, tágas térre visz ki bennünket, és megtanít, hogy hogyan imádkozzunk helyesen. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy ismerhetünk téged, hogy ma is odajárulhatunk hozzád, hogy ma is hallgathatjuk a te beszédedet, amely lélek és igazság, bár csak megszívlelnénk, bár csak komolyan vennénk, bár csak erőt vennénk belőle a hétköznapokra, bár csak komolyan vennénk azt, hogy te szeretnél bennünket megtanítani, hogy hogyan is beszélgessünk. Olyan jó lenne ezt a mély belsőséges kapcsolatot átélni, hogy az valójában egy szeretetteljes viszony, és ne iszony legyen tőled és az egész ügytől. És szeretetteljes viszonyban, a benned való belső szabadságunkban kibontakozzon mindaz, amit te elkészítettél számunkra. És szeretnénk valóban megtanulni azt is, hogy hova, hogyan lehetünk ebben a széthulló, erőszakkal teli, atomizálódó világban sóvá és világossággá lennünk, mert erre hívtál el bennünket. Amen. Pál apostol pedig a Filippiekhez írt levélben így tanít bennünket a 4. fejezetben, semmifelől ne aggódjatok. hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten színe előtt. És az ő békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.